A szívemen a téma erre az alkalomra múlt héten pünkös volt, és így a Szent Szellem személyéről, szolgálatáról volt szó. És ma szeretnénk ezt folytatni, és szeretnék így a Szellemmel, a Szent Szellemmel teljes életről beszélni. Vagy a Szent Szellemmel való betöltekezésről, és ennek a fontosságáról beszélni, úgyhogy csak hallgass figyelmesen, engedd, hogy Isten az ő igéjén keresztül munkálkodjon a szívedben, mert ez annyira elengedhetetlen egy olyan élethez, amire el vagyunk hívva. Emlékszem, mikor a bibliaiskolában végeztem, a diplomaosztó napján összegyűltünk Baltimore-ban, végzősök egy teremben imádkoztunk, és csak vártuk, hogy elkezdődjön az alkalom, és tudjátok, ilyen tallárokban voltunk, mint Amerikában szokták, hogy így átdobják a bojtot egyik oldalról a másikra, és csak mondták, hogy Pastor Stevens fog jönni, és csak nekünk fog mondani pár bátorítást egy pár percben, és Pastor Stevens bejött, és csak így csendesen, ahogy sokszor szokott, így kedvesen pár, két-három percben így beszélt nekünk, azt mondta, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amit így az életünk során fontos szem előtt tartanunk így a jövőben. És ez a Szent Szelleme való betöltekezés, hogy így a Szellem teljességében járjunk, hogy töltekezzünk be a Szent Szellemmel, hogy az életünk ne egy természeti élet legyen, ahol saját erőnkből, meg saját kútfőből, meg saját bölcsességből próbáljuk így élni az életet és zsonglőrködni, hanem hogy támaszkodjunk Istennek a Szellemére, tanuljuk meg az, hogy mit jelent a Szent Szellem betöltekezésében járni. És csak szeretnék egy kicsit erről beszélni, nem túl sokat, de annyira fontos, mert múlt héten beszéltünk arról, hogy a Szent Szellem a vigasztalónk, János Evangélium a 14. fejezetből, és hogy ő a mi segítőnk. Tudod, hogy mi Istennek a templomai vagyunk, és te, mint Isten temploma, Isten dicsőségére lettél alkotva, és megkaptad azt, hogy maga Isten lakik benned a Szent Szellemen keresztül. És hogy mit jelent az így az életünkben, hogy csak rendelkezésre állni, csak átadni az uralmat és a kontrollt a Szent Szellemnek az életünkben. És ez olyan sok területre kihat az életünkben, minden arénájára vagy területére az életünknek, nagyon praktikus területekre, hogy a Szent Szellem betöltésében járni. Efézus 5-ben, ahol olvassuk ezt, és majd mindjárt felolvassuk, utána jó néhány területre elvisz minket az írás, és otthon ezt meg tudod nézni, ahogy Efézus 5-ben a Szent Szellem betöltéséről beszél, rögtön utána beszél így az imádatról, hogy a Szent Szellem betöltése segít minket az imádatban. Hogy a Szent Szellem betöltése nélkül az életünk egy nagyon kicsi élet, egy nagyon énközpontú élet, magunkból indulunk, magunkhoz térünk vissza, ami lelkünk és a szellemünk nagyon így a földhöz van ragadva. 119. Zsoltárnak a 25. verse azt mondja, hogy a lelkem a porhoz tapad. És a Szent Szellem betöltése kapcsán csak lesz egy imádó szívünk és egy könnyed szellemünk az imádatnak, vagy a dicséretnek a palástja az életünkben, ahol csak könnyen hálásak vagyunk, nagyra értékeljük mindazt, amit Isten tett, végignézünk az életünkben, és csak azt mondjuk, hogy Uram, annyi mindent köszönök neked. Aztán utána tovább megy és beszél Efézus 5-ben, ahogy tovább olvasunk, és csak nem nézem meg ezeket a részeket, hanem most csak érintem, és otthon meg tudod nézni magadnak ámulatos. Utána beszél így a gyülekezeti életről, hogy a Szent Szellem betöltése hatással van a gyülekezeti életre. Azt mondja, hogy engedelmesek legyetek egymásnak, Isten félelmében. hogy mikor be vagyunk töltve a Szent Szellemmel, akkor olyan könnyű alázatosnak lennünk, szelídnek lennünk, olyan könnyű elfogadnunk egymást, Isten szeretete szerint gondolkodni egymásról, hogy van egy engedelmesség egymásnak Isten félelmében, és nem arról szól, hogy a mi hústestünk uralkodik, és a hústestünk szerint látunk mindent. Utána tovább megy, és beszél a harmadik arénáról az életünkben, és ez a házasság. Legalábbis azoknak, akik házasok vagyunk, ez a házasság. És beszél a feleségről, hogy a feleség az engedelmeskedjen a férjének, és akit Isten adott számára betakarásul és védelemül, és ez annyira természet szerint ez nem így van. Így van, mert természet szerint a nők mindig mindent jobban tudnak. Így van? És ez igaz is. Nekünk férfiaknak ez könnyű. Néhányan egyedül nagyon néztek rám, de hogy ez csak így van. Tehát valóban az én feleségem az sokkal nagyszerűbb nálam, és sokkal, de sokkal okosabb nálam. Számára kihívás várni az én döntésemre, vagy várni, nyilván sok mindenben közösen döntünk, de mégis a vezetésemre, mert ő már megoldana problémákat, és hát mi férfiak háromszor olyan lassan gondolkodunk, reagálunk, általában józanok és megfontoltak és mamlaszok vagyunk, vagy akármilyenek is, de a lényeg ez, hogy a Szent Szellem, a Szent Szellemnek helye van egy feleségnek az életében, és most nem pillanatokról beszélek, én egy életstílusról, egy életmódról beszélünk, ahol a hívő a Szellemmel betöltve jár, vagy a Szellem szerint jár. A Szent Szellem a feleséget tanítja, hogy hogyan engedelmeskedjen a férjének, és a Szent Szellem a férjet tanítja arra, hogy hogyan szeresse az ő feleségét úgy, ahogy Krisztus szereti az egyházat, hogy az életét adta érte. És ez pedig számunkra, férfiak számára egy kihívás, így van, mert természetünk szerint annyira könnyen csak ezeket a finom hangolásokat, meg a finom részeket elfelejtenénk, és nagyon kockák vagyunk, meg darabosak vagyunk, de a Szent Szellem tanít, és egy férj, aki a Szent Szellemben jár, egyre inkább tudja szeretni a feleségét, egyre inkább tudja szolgálni a feleségét, mert ez a Szent Szellem, hogy a Szent Szellem egy olyan életet ad nekünk, egy olyan jellemet formál bennünk, ami krisztusi, és ez egy életmód. A negyedik aréna, amiről beszél az Efézus 6, ezt majd meg tudod nézni, az a munkahely, és arról beszél, hogy a munkahelyen, amikor dolgozunk, akkor is az Urat szolgáljuk. És amikor a főnökünk kér bennünket különböző dolgokra, és utasít bennünket akár, így van, mert ő a főnök, akkor hogyan reagáljunk erre, hogyan gondolkodjunk erről? Tudod, lázadásban, hogy nem, én az Urat szolgálom, én nem őt, vagy pedig pontosan úgy, hogy azáltal szolgálom az Urat, ez Efézus 6, hogy szolgálom őt. Hogy szolgálom őt, és hogy ne embereknek vagy a szemnek igyekezzek tetszeni, hanem az Úrnak és a munkahelyemen hozzak Istennek dicsőséget, és mutassam be a Krisztust azáltal, hogy egy olyan munkavállaló vagyok, aki jó szívvel, örömmel, buzgón teszi a dolgokat, nem emberek miatt, hanem Isten miatt. És ez nem lehetséges a Szent Szellem nélkül. Ez nem lehetséges, de a Szent Szellem nélkül ez formálódik bennünk. Az ötödik aréna, amit leír, az a szellemi háborúnak a területe, ami számunkra azt jelenti, hogy Sátánnak a támadásait és a gonosznak az ármánykodásait fel tudjuk ismerni, és meg tudunk állni a nehéz időszakokban is. A próbatétel, a zűrzavar időszakába, a kihívásnak az időszakába nem vagyunk elmosva, mert a Szent Szellem betöltésében járunk. És a hatodik aréna pedig a bizonyságtétel. Efézus 6, 20 és 21-ben, hogy bizonyságot tenni Jézusért, és ez a Szent Szellem az, aki ebben felfegyverez bennünket, és ő általa lehetséges ez. Úgyhogy fantasztikus, praktikus területek így az életünkben, a Szent Szellemben való járás kapcsán és járás révén. És csak nézzük meg ezt a verset Efézus 5.18-ban. Múlt alkalommal már olvastuk, de csak nézzük meg még egyszer, mert annyira fontos segítség ez nekünk. Azt mondja, hogy a bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be a Szellemmel, a Szent Szellemmel. Oké, és hogyha látod, itt egy párhuzamot hoz számunkra Isten, hogy van a részegség, így van, amikor valaki iszik alkoholt, és alkohol befolyása alá kerül. És aztán van az, hogy a Szent Szellem befolyása alatt élni. Így van, amikor valaki az alkohol befolyása alá kerül, akkor másként lát dolgokat, mondjuk kétszer lát valamit, vagy másként reagál dolgokra, megváltoztat valamit benne, akár megváltoztat, amit a személyiségében, így van, csak más lesz az ítélő képessége, egy nagy csomó területen másként fog viselkedni, mert az alkohol befolyása alatt van. És amikor valaki a Szent Szellem befolyása alatt van, ez is hatással van a személyiségünkre, és hatással van az ítélő képességünkre, hatással van a szavainkra, hatással van az egész életünkre, ahogy be vagyunk teljesedve a Szent Szellemmel. A másik, hogyha megnézzük ennek a versnek csak egyszerűen a nyelvtani szerkezetét, úgyhogy nem tudom, hogy van egy nyelvtantanár köztünk, magyar tanár, de azt látjuk, hogy itt egy parancsról van szó. Szóval azt mondja, teljesedjetek be a Szent Szellemmel. Hogy ez nem egy javaslat, hanem ez Istennek a parancsa számunkra. Ő parancsolja nekünk, hogy éljünk ezzel az erőforrással. A második az az, hogy ez szenvedő igealak, ami azt jelenti, hogy mi nem kell könyörögnünk Istennek, nem kell kérlelnünk Istent, hanem mi megengedjük, hogy ő betöltsön minket a Szellemével. Engednünk kell, nem mi vagyunk a cselekvők, mi elszenvedői vagyunk, vagy elfogadói a cselekvésnek, mondhatjuk ezt így. És a harmadik, hogy ez jelen idő, a görögben a jelen idő felszólító módban az azt jelenti, hogy egy ismételt cselekvés, amit újból és újból történik. Ez egy életmód, ami minden napot lehet az életünkben, hogy a Szent Szellemmel teljes életet éljünk. Megengedjük, hogy Isten betöltsön bennünket. Mert ez Istennek a vágya. Figyelj, Istennek a vágya, hogy te és én megtapasztaljuk az ő szeretetét. Istennek a vágya, hogy megtapasztald az ő erejét a te személyes életedben. Az Istennek a vágya, hogy be akar téged és engem tölteni az ő Szellemével újból és újból és újból. Oké, úgyhogy mik az előfeltételei ennek? Két dolgot hagy említsek, hagy emeljek ki röviden, és aztán befejezem. Mik az előfeltételei a Szent Szellemmel való betöltekezésnek? Érdemes úgy gondolkodnunk erről, ahogy a Biblia írja, hogy mi Isten temploma vagyunk. Ez egy radikális gondolkodásmódváltás. Emlékeztek, talán múlt héten volt arról szó, hogy mikor pünköskor eljött a Szent Szellem, akkor tűz formájában jött el. És azt mondja, hogy ez a tűz, ez szétoszlott, és ott volt a 120-nak a feje fölött, ott voltak ezek a tűznyelvek, vagy tűznyelvek a fejük fölött. És emlékeztek, beszéltünk arról, hogy az Ószövetségben a tűz az Isten jelenlétét jelentette. Az ott volt a szent sátor felett. Az ott volt az égő csipkebokor. Isten szentsége, Isten jelenléte. És most ez mit jelent, hogy te vagy. A te tested, a te életed, a mindenható Isten jelenlétének helye, hogy hol van a templom, hol van Isten jelenléte a te életedben, te benned, én bennem. Hogy figyelj, ez azt jelenti, hogy reggel kinyithatjuk a szemünket, felkelhetünk, még ki se kell nyitni a szemünket, csak felkelhetünk, jó? Az egy idő múlva érdemes, de felkelünk reggel, és azt mondhatjuk, hogy nem hiszem el, hogy én a mindenható Isten temploma vagyok, és ez neki tetszik, és a Szent Szellemnek a temploma vagyok. 1 Korintus 6:19 ezt mondja, avagy nem tudjátok-e, hogy ti a bennetek lakozó Szent Szellem temploma vagytok? Oké, és áron vétettetek meg, és nem magatoké vagytok. Tudod, és beteljesedni a Szent Szellemmel, ez azt jelenti, hogy megengedjük, hogy a Szent Szellem uralja az életünket, hogy tudatába vagyunk Isten szeretetének, Isten jelenlétének az életünkbe, hogy lehet, hogy a trollin ülünk, lehet, hogy vezetünk, lehet, hogy járunk elünk, de tudhatjuk, hogy az életünk az egy megszentelt, különleges élet, mert a Szent Szellemnek a temploma vagyok. Úgyhogy az első feltétel, előfeltétel az egy elkötelezettség, egy teljes elkötelezettség és megadás, feladás, átadás. Gondolj bele, mi történik a templomba. Mi történt az Ószövetségben a templomban? Mi történt az Ószövetségben a Szent Sátorban? Így van? Mi történt? Rád imádták Istent, így van? Imádták. Mi sokszor azt olvassuk, hogy térdre estek. Sokszor azt olvassuk, hogy arcra borultak, így van? Arcra, az arcukra borultak. És így imádták Istent. Csak van egy megadás, egy átadás, hogy az életünk az lehet egy olyan élet, ami egyre inkább egy ilyen megadásról, feladásról, átadásról, imádatról szól, megértve, hogy nem kell erőlködnöm, a Szent Szellem temploma vagyok, és Istennek van egy munkája. És megengedhetem, hogy ő kontrollálja az életemet, ő uralja az életemet. Hogy mondjak egy példát, ami egy illusztrációt, ami talán segíthet jobban megértenünk. Mikor hívők lettünk, akkor behívtuk Jézust az életünkbe. Ő lett, ami megváltunk, így van? Ó, köszönöm, Uram, bűnbocsánatot nyertünk, álmulatos, fantasztikus. Ez olyan, mint ha lenne egy nagy házad, így van, és jönne az Úr Jézus, behívod, és eljön hozzád a házba, az Úr Jézus, a Szent Szellem, tudod, és azt mondod, hogy ó, Úr Jézus, drága Szent Szellem, úgy örülök, hogy itt vagy, úgy örülök, hogy az életemben vagy, a házamba jöttél. Figyelj csak, van egy nagyon jó kis szobám számodra, ahol meg tudsz pihenni, meg tudsz nyugodni, egy vendégszoba. Gyere csak, nézze csak, ott van a törölköző, megmutatom, hogy hol van a fürdőszoba, hol van a konyha, hol van az étkező, hol van a nappal. Érezd magad otthon az én házamban, az én otthonomban. Érezd magad otthon, és tudod, Úr Jézus, a holnapi nap nagyon elfoglalt leszek, csak késő este fogok hazajönni. És csak érezd magad otthon, ott van a hűtő, nyugodtan menj oda, és tudod, szolgáld ki magad, és itt vannak a különböző finomságok, és majd jövök, és Isten hozott téged itthon, Úr Jézus. És aztán elmész, és dolgozol, és aztán késő este hazajössz, és belépsz, és keresed az Úr Jézust, a vendégszobában nincs ott, a nappaliban nincs ott, a fürdőszobában nincs ott, a étkezőben nincs ott, a konyhában nincs ott. Hol van az Úr Jézus? És aztán mész, és ott áll a hálószobádba. És ott ül az asztalodon. És ez előtte egy nagy csomó levél és papír halmaza, hogy ott vannak előtte a régi szerelmes levelek, amiket megírtál hajdan, ott van előtte a számlák, a bankszámla kivonatod, ott van előtte a határidőnaplód, csak így különböző dolgok, és te így belépsz, és mit mondanál? Uram! Úgy értem, azt mondtam, hogy érezd magad otthon. De azért ennyire, tudod, Úr Jézus, az ott, az mind a tied. De ezek a dolgok az enyém, ez az én bankszámlám. Ezek az én leveleim. Ez az én határidőnaplóm és az én időbeosztásom. Ezek az én terveim. Ezek az én ambícióim. De Uram, érezd magad otthon vendégként, de ezeket hagyd meg nekem. Így van? És sokszor ezt tesszük az életünkben, nem? Hogy valamilyen módon azt mondjuk, hogy ó, Uram, úgy örülök, hogy itt vagy az életemben, jöttél, hogy felvirágoztasd az életemet, Isten hozott téged, Isten hozott, megvannak a terveim, megvannak az elképzeléseim, igazából annak a személynek nem nagyon szeretnék megbocsátani, mert nekem nem szimpatikus az, vagy éppen fájt, amit tett, és így szeretném a dolgokat, és úgy szeretném, és amúgy szeretném, és amúgy szeretném, és az Úr Jézus, tudod, a lakásunkba, a házunkba egyre inkább, tudod, kiszorul már, csak ott van, tudod, minden nap a vendégszobában, egy nap egyszer jöhet ki onnan, tudod, aztán utána már a vendégszobának is csak a fele az övé, már csak az ágyikót használhatja. Úgy örülök, Úr Jézus, vasárnap találkozunk, tudod? Vagy ekkor, vagy akkor találkozunk. Tudod, és Isten azt mondja, nem kell, hogy ez így legyen. Tudod, add meg magad, add fel magad, add át magad. Hagy legyen Jézus az Úr. Ő a király az egész életed felett. Oké? Okay? És a Szent Szellem, hagy legyen az Úr az egész életed felett. Tudod? De hát az hogy fog kinézni? Úgy értem, megvan, hogy jövőre mit szeretnék tenni, és megvan, hogy mit szeretnék 2 év múlva, és 5 év múlva, és 10 év múlva, és én tudom, hogy mit szeretnék tenni. Oké, rendben. De akkor nem fogod megtapasztalni, hogy milyen abban a teljességben, békességben járni, mint a Szent Szellem betöltése, amikor Jézus az Úr az életedben. És sokszor azért vagyunk telve aggodalmakkal, félelmekkel, sokszor azért vagyunk telve stresszel, mert annyira próbáljuk kontrollálni az életünket, hogy be tudjon kanyarodni az életünk ott, és csak be tudjuk venni azt a kanyart, és így kell történni, és úgy kell történni, és amúgy kell történni. De amikor csak ezt feladjuk, felhúzzuk a kis fehér zászlónkat, Úr Jézus, megfordítjuk a dolgot. Mondhatjuk úgy, hogy Úr Jézus, eddig fordítva ültem a lovon. Így van? Eddig fordítva ültem a lovon. Tudod, most szeretnék helyes irányba ülni a lovon. Te vagy az Úr. Merre menjünk? Taníts. Tied. Tudod? És a Szent Szellem betölti az életünket, és területeken elkezd uralkodni. És Jézus a legjobb barátunk és az életünk ura. És ez csak egy annyira fontos rész. És a második és befejezésként, tehát az első előfeltétel egy odaszánás és egy feladás, megadás, átadás. A második az igazából folyamatos megadás, feladás, átadás. Oké? Mert nem tudom, hogy vettétek észre, tehát ez nem úgy, hogy hoppá, ez megtörténik. Aztán visszajövünk a kis királyságunkba, tudod, és mi uraljuk a terepet. És újból le kell borulnunk. Újból és újból meg kell aláznunk magunkat. Újból és újból meg kell érteni, hogy ő az Úr, és ő az életemnek az Úra, nem a magamé vagyok. És a templomom telve lesz Istennel, telve lesz a Szent Szellemmel, telve lesz az Úr Jézussal. És mikor telve van a templomom, akkor van egy ilyen napról napra járásom, ahol a Szent Szellem tanít és hív és léptelek, és az életem formálódik és változik. Valaki a bizonyságban a délelőtti alkalom után mondta, hogy ez olyan, mint tudod, hogy még az elemi iskolában vagyunk. Igen, hogy ezt soha nem végzünk ebbe, soha nem fejezzük be ezt. Hogyha megnézzük a bibliai történeteket, akkor Ábrahám 25 év múlva tanulta, hogy hogy kell Istenben bízni. És 40 év múlva tanulta. És Isten téged és engem is tanít. És a Szellem teljességében járunk. És hagyd mondjam ezt, hagyd fejezem be ezzel, hogy ez nem feltétlen egy érzés, vagy egy nagyszerű érzés. Sokszor, amikor a Szellem teljességében élünk, lehet, hogy mi magunk annyira nem is vagyunk tudatába. Csak közel vagyunk húzódva Jézushoz, de más látja az életünkön. A Bibliában nagyon sokszor nem az illető mondta, hogy telve vagyok a Szellemmel, hanem mások mondták róla, hogy telve van a Szellemmel. Tudod, mások ránéztek az életére, és látták, hogy ez több, mint az illető. Ez egy nagyobb élet, és hogy telve van a Szent Szellemmel. És ez a kulcs. Tudod, ez a kulcs. Úgyhogy, tudod, ne szaladgáljunk itt saját erőből. Ne szaladgáljuk saját kútfőből. Ne próbáljunk zsonglőrködni az élettel, hogy majd nekünk megy. Hanem adjuk át az uralmat neki. És csak boruljunk le imádatba. És aztán az életünk különböző arénáiban, tudod, Isten felfegyverez bennünket, és átformál bennünket, hogy mindazokká válhassunk, akivé ő akar bennünket tenni. Úgyhogy, hát ezt szerettem volna így megosztani veletek, és csak így szeretnék néhány dolgot mondani ehhez kapcsolódom, vagy ezzel együtt így ezekről az időszakokról a gyülekezetünkben. Én remélem, hogy segítség lesz ez mindannyiunk számára. Annyira fantasztikus, hogy itt lehetünk újból együtt, így a második nyitott Isten tiszteletünkön. És valóban egy nehéz, azt gondolom gyülekezetek, igen, Dávid, hogyha tudsz jönni, egy nehezebb időszakon vagyunk túl. A Covid három hónap, még nem láttuk egymást, egy hét hiány, 2 hónap, 3 hét. És aztán, hogy Jonatán és Esztertől elbúcsúztunk, ez is nehéz volt. Ez egy próbatétel volt, mind számomra, mind azt gondolom, hogy sokunk számára valamilyen módon egy nehéz időszaknak mondanám. Legalábbis így az elmúlt 20 évet, hogyha nézem, azt gondolom, hogy őszintén szólva igen. De szeretnénk előre tekinteni gyülekezetként. Szeretnénk előre tekinteni, mert Isten olyan sok jót tartogat számunkra a jövőben. Isten hűséges mindenfajta időszakban. Pénteken találkoztam így Jonatánnal és Eszterrel, és csak egy ámulatos közösségünk volt, és csak így beszéltek arról, hogy mennyire izgatottak a jövő felől. Én is megosztottam, és csak imádkoztunk, és bátorodtunk egymás hite által. Akik eddig jelezték nekem, hogy szeretnének csatlakozni a csapathoz, és csak azért osztom meg, hogy tudjátok, hogy halljátok, lehet, hogy van bennetek ennek kapcsán kérdés, akkor a Pali jelezte, hogy csatlakozni szeretne, Noel jelezte, hogy szeretne csatlakozni, Milla jelezte, hogy szeretne csatlakozni, ők hárman fejezték ezt ki felém. Ugyanakkor úgy is érzékeltem, hogy lehet, hogy vannak így köztünk olyanok, akiknek vannak kérdéseik kapcsán, vagy van bennük valami zavartság, és csak szeretnék segíteni 4 egyszerű tanáccsal, jó? Mint barátod, mint pásztorod, 4 egyszerű tanáccsal szeretnék, hát hogyha tudok segíteni ennek kapcsán. Az első tanács az a vélemény. Lehet, hogy mert találkoztam ezzel, lehet, hogy azon tűnődsz, vagy az az egyik nehézség, hogy hát kell, hogy legyen valami véleményed erről a dologról. Nos, nem kell, hogy legyen véleményed. Ha van, van, de nem kell, hogy legyen vélemény. Ne törekedj, hogy legyen véleményed mindenáron. Nem kell véleményezni ezt a döntést, amit együtt hoztunk Jonatánékkal. Mert a gyülekezetben sok döntés van az évek során. Sok 100 döntés igazából. És tudod, nem arról szól, hogy most véleményezzük ezeket. Lehet véleményed, jogod van hozzá teljes mértékben, de nem szükséges, hogy mindenáron most kialakíts egy véleményt. Olyan jó, amikor tudjuk a helyünket vagy a részünket. Nekem nagyon tetszik a 131. Zsoltár, ami nekem is van pásztorom, vannak vezetőim. Én is részt vettem különböző dolgokba így az évtizedek során. Mindig segített az, hogy tudjam, hogy egy döntésben van-e felelősségem, vagy nincs? Van-e nekem ebben olyan részem, vagy igazából nincs, mert ez most nem erről szól? A 131. Zsoltár azt mondja, hogy nem fuvalkodik fel az én szívem, nem fennhéjázó a tekintetem, Uram. Nem járok nagy dolgok után, erőmet meghaladó csoda dolgok után, hanem lecsendesítem és elcsendesítem az én lelkemet, mint a anyjától elválasztott gyermek. Olyan bennem az én lelkem. Vannak néha dolgok, amikor összetett döntések, vannak, mint ez volt Jonatánékkal együtt, amelyek lehet, hogy nem látsz bele a részleteibe, nincs meg minden információd, és ha mindenképpen a véleményt akarsz kialakítani, akkor lehet, hogy így a békességed meg lesz rabolva, és az ördög ki tudja ezt használni. Úgyhogy hagyj bátorítsak erre, hogy csak mint ennek a gyülekezetnek teljes jogú tagja, csak élvezd a helyedet, amit Isten adott, és menjünk tovább együtt előre. Nem kell feltétlenül itt erőteljes véleményeket kialakítani, főleg, ha nem látod át az összetevőket. A másik, amit szívesen megosztanék, az a kérdés. Hogy lehet, hogy azonban van benned kérdés. És én mindig szerettem a kérdéseket. Mindig szerettem a kérdéseket. Akkor kérlek, kérdezz bátran. Jó? Ha van véleményed, az sem probléma, csak kérdezz, ha van benned valami, ami esetleg zavar, vagy kérdésként felmerül, szeretnél újból hallani, akkor kérdezz bátran, mert nagy öröm lenne és kiváltság, hogyha segíthetnék neked ezekben a dolgokban. Legtöbben, vagy sokan itt ebbe a gyülekezetbe tértetek meg. Mások itt, ebben a gyülekezetben találtátok meg a szellemi otthonotokat. Remélem, hogy nem vagyok jött-ment számodra. Gyütmönt. Oké? Okay? Azt is remélem, hogy valamennyire kiérdemeltem a bizalmadat. Hogyha nem, nem tragédia ez sem. Továbbra is igyekszek dolgozni, mert tudom, hogy a bizalom az nem kérhető. Azért meg kell dolgozni. Igyekezni fogok dolgozni. De ha kiérdemeltem a bizalmadat, akkor, és van benned kérdés, akkor ne hagyd, hogy az ott legyen megválaszolva. Gyere és kérdezz engem. Mert meg szeretnélek hallgatni téged, nyitott füllel szeretnék figyelni arra, amit mondasz. Ha tudok segíteni, akkor szeretnék segíteni mindenképpen. Harmadik. Tehát vélemény, kérdés. Harmadik. Hogyha mindezek után úgy találod, hogy mégis te más döntést hoztál volna, mint amit mi hoztunk. Mégis más konklúzióra jutottál volna. Ha ugyanabban a székbe ülsz, máshogy léptél volna. És ha azt találod, hogy esetleg úgy látod, hogy mi rosszul döntöttünk, akkor arra kérlek téged, hogy bocsáss meg nekünk. Oké? Bocsáss meg nekünk. Én nem gondolom, hogy tehát sok imában hoztam a döntést, de természetesen mindannyian tévedhetünk velem kezdve. De csak úgy, ahogy mi élvezzük Isten megbocsátásának a gazdagságát a személyes életünkbe. Csak úgy, ahogy egymás felé Isten bátorít, hogy bocsássunk meg egymásnak. Lehet, hogy vezetőink felé is, és a pásztorod felé is lehetsz szellemileg nagyvonalú, és tudd be ezt a mi hibánknak. Azért, hogy az ördög ne rabolhasson meg bennünket. Oké? Okay? Ez 2 Korintus 2.11 azt mondja, hogy mert ismerjük az ördögnek a szándékait, vagy nem vagyunk tudatlanok az ördög szándékaival szemben. Oké? Okay? Úgyhogy kérlek akkor csak bocsáss meg nekem, bocsáss meg nekünk, hogyha úgy látod, hogy szükségünk van erre, és nagyszerű testvérek vagyunk. Oké? Okay? És aztán befejezésként, negyedikként menjünk előre, nézzünk előre. Isten sok jót tartogat számunkra. Sok megtérést, sok bemerítkezést, sok ember a jövőben meg fogja találni az Úr Jézus Krisztust ezen a gyülekezeten keresztül. Gyerekek fognak felnőni, 30 gyerekünk van itt a gyülekezetben, fel fognak nőni, meg fogják ismerni az Urat, az Úrnak a harcosai lesznek, tudod, családok, egyedülállók, idősek, házasok, sok generáció, sok színű gyülekezet vagyunk. Isten sok jót tartogat számunkra, ő előttünk jár, és menjünk előre egységben. Tudod, ne engedjük, hogy az ördög a szívünkben rést találjon, és ne engedjük, hogy az ördög a kapcsolatainkba rést találjon, és ne engedjük, hogy az ördög a szánkba hamisságot tegyen, mert Isten olyan jót tartogat számunkra, e felőtt teljes mértékben meg vagyok győződve. Oké, okay, úgyhogy köszönöm a szíveteket, nagyon szeretlek mindannyiótokat. Nekem nagyon nagy kiváltság, hogy ennek a gyülekezetnek a pásztora lehetek. Sőt, most ebben nem akarok belemenni, valószínű ezen a héten, vagy jövő vasárnap ünneplem a 20. évét, hogy ennek a gyülekezetnek a pásztora vagyok, úgyhogy ez nekem csak különleges ünnep. Tegnap este is ott feküdtem az ágyamba, és csak annyira hálás voltam Istennek ezért a 20 évért és rengeteg csodáért. Szívesen csak tűnődöm, hogy következő hetekben vagy hónapban megtalálhatnánk-e módját, hogy meséljek sztorikról, régi fényképeket is megnézzünk, csak hogy mi mindent tett így Isten, és azt mondja, nevessünk, hogy nézett már ki? Tudod, milyen haja volt? Tudod, most nem. Hogy? Vagy ott még volt haja, igen. Igen. Most nem, most csak azt akarom mondani, hogy igen, hogy ez egy ámulatos dolog, és védjük ezt azáltal, hogy józanok vagyunk, éberek vagyunk, érettek vagyunk, és hogy szeretettel viszonyulunk. És hogyha bármi van, akkor pedig tudsz jönni, és tudsz kérdezni, mert Isten nekünk adta ezt a földet, és az ígéret földjét, és együtt tudjuk csak bevenni. Amen. Amen. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük a te ámulatos munkádat köztünk. Köszönjük mind a 20 évet, de köszönjük ezt az elmúlt évet, az elmúlt éveket, és csak hálás néped szeretnénk lenni. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Szent Szellemnek a templomai lehetünk. Köszönjük, hogy imádat folyhat ezen a helyen. Köszönjük, hogy leborulhatunk és meghajolhatunk. Csöndben lehetünk és várhatunk. Köszönjük, hogy a te munkád nem erővel, sem hatalommal zajlik, hanem a te Szellemed által. Ez igaz mind a személyes életünkben, mind a gyülekezetben. Köszönjük neked. Jézus nevében. Amen.
És a következő dal alatt megtartjuk a gyűjtésünket, az adakozást, ami gyülekezeti családtagok számára van. És a kosarak olyan módon nem mennek körbe, mint szoktak, hanem azok, akik körbe viszik maguknál, tartják, és bele tudjátok dobni azt, amit az Úrnak szántok. Ennek egyszerű, praktikus oka van, nem szeretnénk, hogy kézről kézre járjon most bármi is. Viszont ha nem tudod elhelyezni benne, akkor az alkalom után lehetőséged lesz még bedobni, ott lesz hátul kihelyezve a kosár.